utolsó előtti napján. Szeretnék egy imádságot elmondani, és ezzel elkezdeni ezt a ma estét, de előtte hangozzon el az első Zsoltár néhány verse, ami így hangzik. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, nem herved el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a hatalmas lehetőséget, hogy te adsz nekünk áldást, lehetőségeket, sőt megígéred, hogy megáldod a kezünk munkáját, megáldod az életünket, ha benned bízunk. És ma este azért jöttünk ide, Uram, ezt is ki szeretnénk fejezni, hogy bízunk benned, hiszünk benned, budaörsi keresztények, rád akarunk figyelni, és ki akarjuk fejezni azt, hogy egy igaz istentiszteletet akarunk gyakorolni, amikor elfogadjuk mindazt, ami tőled jön, és kérjük, hogy áld meg így az életünket, elégíts meg bennünket minden jóval. Hívjuk a te áldásodat, kérjük a te jelenlétedet, imádkozunk azért, hogy senki ne menjen haza üresen, senki ne menjen haza úgy, hogy valami hiányzik az életéből. Köszönjük, Urunk, a városunkat, köszönjük minden gyülekezetet, minden jelenlévőt, kérjük a te nevedben, hogy a te jelenléted és a te áldásod nyugodjon meg rajtunk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek erre a ma estére a különböző gyülekezetekből, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a lelkésztársaimat is, Petőné Püski Ilonát, Endrefi Gézát, aki ma este az igehirdetőnk lesz, János atyát, aki mától bekapcsolódott a közösségbe, most már újra itthon van, és Vatamány Sándort. Isten áldjon benneteket, Isten áldjon bennünket. És a következő percekben lesz lehetőségünk arra, hogy néhány énekben azt a Istent, akiben hiszünk, áldjuk és magasztaljuk és kifejezzük iránta a tiszteletünket. Énekeljünk.
Könyvéből ülve hallgassuk 12. fejezet 13. versétől. Mondta neki pedig egy a sokaság közül. Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondanéki, ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nekik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az embernek az ő élete. És mondanékik Jézus egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodik mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat, és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, így el, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet, te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Jézus életem, erőm, békém.
Jézus életem, erőm, békém, Jézus társa, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert benned élsz. Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, olyan jó volt ezt az éneket elénekelni, és ezeket az igéket már hallani így az egész alkalom elején, mert nekem is olyan fölfokozott állapotban van most az életem, annyi mindent szervezünk, és annyi minden valósul most meg. Tudtam azt, hogy a feleségemért kell menni a buszmegállóba, föl kell venni a kislányomat, le kell tenni az uszodában, és utána el kell jönni az atyáért, hogy eljöjjünk ide, már János atyáért. Nagyon izgultam, hogy nehogy az atyát vigyem el az uszodába, és a 8 éves kislányomat hozzam el ide az ökumenikus imahétre, de úgy látom, hogy ő itt van, akkor ezek szerint sikerült nekem ezt a feladatot megoldani. Szóval jó volt arra énekelni, hogy az Isten az erőm és a békém, és Jézus és a társam és örömöm, és valóban ezek az igék azok, amelyek bennünket meg tudnak nyugtatni, és a helyes útra tudnak terelni bennünket olykor-olykor, amelyre hihetetlen nagy szükségünk van. Lássuk meg ebben az ökumenikus imahétben is, és a mai alkalommal is, hogy ezt a mennyei édesatyánk hogyan teszi a mi számunkra. Az ige, amelyet a sok mai napra, illetve erre a témára, ami majd hamarosan kiderül, aminek a címe az, hogy a hatodik nap, most van a hatodik nap a témánk válogatásában, mert ugye mi az ima nyolcadot 5 nap alatt, mert 5 felekezet van, így osztjuk el, és nekem a hatodik nap témája jutott, aminek a címe az ez, a másik hasznára tekintsünk. És az igék közül, amelyeket választhattam, Én a Filippi 2:1-4-et választottam, és hogyha van rá mód, akkor kérlek benneteket fölállva hallgassuk ezt meg. Így ír Pál. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok magatokat egymásnál. És senki a maga hasznát ne nézze, hanem mindenki a másokét is. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd lélek és élet. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ezen a héten már többször elhangzott az, hogy ennek az ökumenikus imahétnek a témáját a karibi keresztények ökumenikus közössége állította össze, a Karib-tenger környékén lakó szigetek és egyéb más a dél-amerikai földrészen és közép-amerikai földrészen élő emberek állították össze, akik Krisztusban vannak, és nekik a legnagyobb szomorúságuk és fájdalmuk a kereszténység megélésében, a hitüknek, de egyáltalán az élet megélésében az az, hogy hihetetlen szociális igazságtalanságok vannak. A mai napig is félelmetes kizsákmányolások vannak, a társadalmak szinte mindegyik országban, ahogyan halljuk ezeket a híreket mi magunk is, mindegyik országban hihetetlenül szétszakadt ez a, nem tudom, társadalmi olló, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, szociális olló. Vannak nagyon-nagyon szegények, és vannak nagyon-nagyon gazdagok, közötte pedig alig vannak olyan emberek, akik normálisan tudnak élni, mert megfelelő a fizetésük, és megfelelő a munkájuk, és nem olyan veszélyes, hogy mondjuk a kábítószer miatt, kereskedelem miatt ki tudja, hogy fölébrednek-e. És a keresztény egyházak pedig egy nagyon fontos mozzanatukban, a hitüknek a megélésében abban vannak, és ott tartanak, hogy azt meg tudják-e állapítani, hogy mi az, amire az evangélium hirdetés közben, hiszen erre hivattunk el, hogy az evangéliumot hirdessük, mindeközben mi az, amire az embereknek legnagyobb szükségük van. Hogyan lehet fölkarolni az embert, hogyan lehet bátorítani, hogyan lehet erősíteni az embereket, akik ilyen hihetetlen szociális igazságtalanságoknak vannak kitéve. És a karibiak egyből aláhúzzák azt a tényt, amit a Bibliánk nagyon sok helyen határoz meg, hogy Isten mindig a szegényekkel van. És akkor ökumenikus imahét Magyarországon, Magyarország egyik leggazdagabb településén, vajon szerencsétlen lelkész mit tud erről mondani? A másik hasznára tekintsünk. Ha jól tudom, itt el is vétettem valahol a felolvasást, és tartsunk magunkat különnek a másiknál, valahogy így botlott meg a felolvasásom, de utána azért korrigálódott, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Csodálatosan mondja ezt Pál apostol. De miről is van itt szó, kedves testvérek, valójában? 4 pontot állítottam föl magamnak, amiről szerettem volna, hogyha világosságot, vezetést kapok Istentől erre a mai alkalomra, és az egyik az az volt, hogy a világ milyen válságban van. És azt gondolom, hogy félelmetes válságban van, és valóban a mai alkalommal nyomasztani kell, kell, hogy nyomasszon bennünket az, amilyen állapotban van a világ. Ugyanis eljutott a világ egy olyan pozícióba, amikor már nem tudja, már nyilvánvalóvá válik az, hogy nem tudja a saját maga által generált problémákat megoldani. Csak néhányat hadd említsek meg, majd aztán olvasni is fogok egy idézetet. Például ott van az igazság és az igazságosság hiánya. Amikor manapság már olyan liberális korban élünk, aminek az a pozitívum, hogy valóban megkérdőjelezünk már mindent természetesen, de megkérdőjelezünk a tekintét is, és megkérdőjelezünk mindent. És miért? És miért? És honnan? És kinek az erejével? És kinek a pénzéből? És kinek az életén keresztül? És kinek az, életén kinek az élete árán? És amikor ezeket a kérdéseket tesszük föl, akkor ezek nem csak egy országban tevődnek föl, és nem csak egy földrészen tevődnek föl, mint Közép-Amerika, Dél-Amerika, vagy éppen az egész Afrika, vagy Ázsia, hanem az egész világon is. És megmozdul ezért az igazság követelésért az egész világ. De vajon megkérdezem azt, hogy vajon tud-e igazságot szolgáltatni az egész világ? Amikor egy hihetetlen magas beosztásban lévő ember, akit úgy hívnak, hogy Poncius Pilátus 2000 évvel ezelőtt, ő maga kérdezi meg keserűen, korrumpálódott állapotban Jézus Krisztustól, az emberfiától, hogy micsoda az igazság. Ott áll előtte, mi az igazság? Micsoda az igazság? Én el tudom mondani neked, kedves Jézus Krisztus, hogy mi az igazság. A pénz az igazság, a kapcsolatok az igazság. És közben pedig az az igazság, hogy félek. Félek, mert hogyha már nem ez van fölöttem, akkor én is megyek vele együtt. És akkor meg kell halnom. Öngyilkosságot kell elkövetnem. Föl kell ajánlanom az életet. Most király vagyok, most Isten vagyok. De ki tudja, hogy egy év múlva, vagy két év múlva ki leszek. Ő nagyon jól tudja. Poncius Pilátus nagyon jól tudja, hogy mi az igazság. Ez a pénzember, a római katona, a hatalom megtestesítője Izraelben, abban az időben. És most mi az igazság? Mi az igazság? Én azt gondolom, hogy az igazság az pontosan egy olyan dolog, amire az embereknek az élete tönkre megy. Én még nem láttam azon tönkre menni életet, házas páros életet, hogy valaki szerette a másikat. Azon, igen, viszont, hogy kinek mekkora az igazsága. Hogy ki hogyan érvényesíti a maga igazságát. Hogy úgy van, ahogyan én akarom. Akkor igen. És ezekre tönkre megy a házasság, erre tönkre megy az egész emberi élet, minden. Mert az igazságot nagyon szeretjük egymáson számon kérni, de hol van az a szeretet, amiről például ez az ige is beszél. Hol van? És itt van az első gondolat, amiről szó van, hogy Isten igazsága nagyobb-e bennünk, vagy pedig, mert ezt is oda is állítjuk magunkat ezelé, vagy pedig az Isten szent lelke által működő szeretet él bennünk, és így tudunk szolgálni egymásnak úgy, ahogyan Krisztus szolgált nekünk, és szeretett minket, hogy a keresztig is elment értünk, a végsőkig. Mi nem megyünk el egymásért a végsőkig. Nem megyünk el. És ezt tudomásul kell venni. És talán ez a világ, bár nem ezen a kereszténységen múlik természetesen, de ez a világ ma is az impotens megoldási mechanizmusai miatt éppen azért tart ott, ahol tart, mert a kereszténység erőtelen. Mert nem az, ami. Nem az, ami. Mert mi is az igazságnak feleltetjük meg a másikat, ahelyett, hogy szeretettel tudnánk szolgálni. De most még mindig a világnak a válságáról van szó. A világnak, a világ javainak az igazságos elosztása. Ez egy döbbenetes dolog, testvérek. Volt egy, nyáron volt egy esküvőm, egy nagynéni jött látogatóba német országból, egy kicsit törte a magyart, és beszélgettünk egymással, és akkor a migráns helyzet is természetesen előkerült, az Angela Merkel politikája, meg mindenféle hatalmas dolgokról beszélgettünk, miközben az Aldis kólát ittuk, mindegy, globalizáció van, és beszélgettünk egymással, és mondja, hogy miért ne jöhetnének ide? És miért ne érezhetnék jól magukat? Mi elvettük az aranyukat és a gyémántjukat. Akkor most őnekik joguk van ide jönni. És aztán mondtam a nénnek, hogy üljünk le, és beszélgessünk erről a kérdésről. Miért kellett elvenni az aranyat? És miért ez a megoldás, hogy ide jönnek, vagy mi oda megyünk? Volt egy ilyen szomorú mondás a fekete Afrikában is, hogy idejöttek a fehér emberek, megtanítottak minket imádkozni, becsuktuk a szemünket, és mire kinyitottuk a szemünket, elvittek mindenünket. Érdekes dolog ez. Ki mondja meg? Ki tudja megmondani? Ki van annak a bölcsességnek, vagy egyáltalán hatalomnak a birtokában, hogy ma, a ma kialakult helyzetben, egy Afrikában élő ebola vírustól, és nem tudom mitől sújtott a vidéken, éces vidéken, ahol polgárháború van mondjuk a hutuk és a tucik között, meg a szudáni válság, meg minden, hogy valaki azt tudja mondani, hogy így lehetne elosztani igazságosan. Ez a tiéd. Tudnak egyáltalán az emberek azzal élni, amiük van, és nem fölhasználni ennek ellenére? Bármi, amit kapott az ember az Istentől, a Teremtőtől, a természettől, a végzettől, a szerencsétől, fog tudni élni, bárhogy is jól azzal. Én azt gondolom, hogy ennek a gondolatnak, és ennek a mai napnak, ennek az ige hirdetésnek az lenne a szándéka, hogy valóban, ténylegesen essünk kétségbe, és lássuk meg azt, hogy egyedül az Isten tud rajtunk segíteni, ha odafigyelünk őre. Mert a világ válságban van. Itt van például a vízhiány. Elindulnak a népek. Az Eufrates vízhozama az egyharmadára csökkent. Az Eufrates, a világ egyik legnagyobb folyója. Tanultuk annak idején. Meg ötöst is kaptam azért, mert én tudtam kimondani, hogy Mezopotámia annak idején. Olyan szép. Igen, mert én már hittemből tanultam. És amikor iskolában ki kellett mondani, akkor én már kimondtam, hogy Mezopotámia. És nem tudnak öntözni. Azon a vidéken, ahol abból éltek. Ki mondja meg azt, hogy akkor kinek jár víz? Vagy ki dögöljön meg azért, mert neki nincs víz azon a vidéken, ahol ő él? Hogy van ez az igazságban? Ki mondhatja meg? Itt van a globális felmelegedés. Minek az eredménye? Próbálták a tudósok eltusolni az egészet azzal, hogy hát igen, jégkorszakok és ilyen globális felmelegedések az elmúlt nem tudom én hány millió évben folyamatosan váltogatták egymást. Jó, hát picikét most fölgyorsult, és most éppen ennek az elszenvedői vagyunk, de hát majd ez is meg fog változni. Mondták ezt az emberek, a tudósok is mondták. Amerika is szépen kilépett ebből az egyezményből. Globális felmelegedés. Magyarországnyi jégtömbök válnak le az Antarktiszról. El se tudjuk képzelni, fel se tudjuk fogni, hogy ez micsoda jelenség. Hogy Hollandia hogy fog eltűnni esetleg, mert nem bír már akkora gátakat építeni. Vagy hogy erodálódnak a franciaországi vagy dél-angliai sziklák, amik ott vannak. Például. Ki fogja ezeket megmenteni? És mi pedig azt fogjuk mondani, ó igen, én még láttam, de a gyermekemnek már csak fénykép marad róla. És aztán megvonjuk a vállunkat, kit érdekelnek a bálnák pusztulásai, kit érdekel a teremtettségnek a szép, lassú halála, fölmorzsolódása. Vagy hogyha az élet él és élni akar, akkor az embert hogyan tizedeli majd meg? Hogyan próbáljuk magunkat megoldani úgy, hogy olyan gyógyszereket szerzünk be magunknak, amik bennünket is ugyanúgy pusztítanak. Egyre jobban mutálódnak a betegségek. Egyre agresszívabbak. Hogy oldjuk meg ezeket? Meddig lehet? Antibiotikummal eleve etetik a halakat. Tehát amiket nekünk már nem is kell antibiotikumot. Az egyik testvérünk mondta, aki a proszektúrán dolgozik, tehát a halottakkal dolgozik a kórházban, azt mondja, egyszerűen nem kell őket hűteni, mert nem bomlanak le. Annyi bennünk a tartósító anyag. A májunkban. Meg máshol is. A világ válságban van, kedves testvéreim. Na de ki mondja meg, hogy ki a jogos? Juss! És mekkora mázli, mekkora jó dolog az, hogy jó helyre születtél ebben a világban. Talán a hozzáállásunkkal van a baj. És a világnak milyen megoldásai vannak? Nem tudom, olvastátok-e az interneten, nekem nagyon tetszett. Állítólag nem teljesen így hangzott ez el, de valami ENSZ közgyűlésen egy bolíviai elnök, úgy hívják Evo Morales, ezeket dolgokat mondta. Olvastátok már? Nem. Na most felolvasom. Itt vagyok én, Evo Morales, és azért jöttem, hogy találkozzam azokkal, akik a felfedezést ünneplik. Itt vagyok én, aki leszármazottja azoknak, akik gyarmatosították a 40 ezer éves Amerikát, és azért jöttem, hogy találkozzam azokkal, akik csak 500 évvel ezelőtt találtak rá. Itt vagyunk mi mindnyájan, nagyon jól tudjuk, hogy kik vagyunk, és ez elég. Az én európai vámügyi nagytestvérem írott papírt kért tőlem, aminek neve vízum, hogy találkozhassam azokkal, akik minket megtaláltak egyszer. Az én európai uzsorás nagytestvérem pénztartozást megfizetését kéri tőlem Júdásnak, akinek soha nem engedtem eladni magamat. Elvittek minket. Az én európai zugügyvéd nagytestvérem elmagyarázza nekem, hogy minden tartozást kamattal kell visszafizetni, amit maguknak, az embereknek nevező lények adnak beleegyezések kérése nélkül. És lassan én is felfedezek. És rájövök, hogy én is kérhetek kártérítést, és kérhetek kamatot. Az indiánok archívumában, ahol nagyon sok papír van és elismervény van, az áll, hogy csupán 1503 és 1660 között San Lucas de Barrameda városában, Spanyolországban van, 185 kiló arany és 16 millió kiló ezüst érkezett Amerikából. Fosztogatás lett volna? Én ezt nem akarom elhinni, mert akkor azt kellene gondolnom, hogy a keresztény nagytestvéreink megtörték a 6. parancsolatot. Rablás? Isten ments! Hogy azt gondoljam, hogy az európaiak, mint Káin, megölték, megtámadták vértestvérüket. Népírtás? Ez hitelt adna a rágalmazóknak, akik felfedezést egyben az indiánok megsemmisítésének minősítették, és a szélsőségesek, akik kimondják, hogy a kapitalizmus kezdete és a jelenlegi európai civilizáció a nemesfémek áradásának köszönhető? Nem. Azt a 185 kiló aranyat és 16 millió kiló ezüstöt az első baráti kölcsönnek kell tekinteni Amerikától Európa fejlesztésére, amit azután még sok más követett. Ellenkező esetben háborús bűnösök létezéséről kellene beszélnünk, ami nem csak azonnali visszafizetés szükségességét jelenteni most, hanem kompenzációt a fájdalomért és a károkért. Én, Evo Morales, előnyben részesítem a legkevésbé bántó hipotéziseket. Aztán még ezt folytatja, tehát magyarán szólva előleg és kölcsön Európának azért, hogy nagy legyen. Tényleg. A fehér ember is válságban van. Azt hitte az öreg kontinens embere, hogy övé minden. Kicsit el lehet intézni azt, hogy az egész világ ő érte van. Az egész teremtettség ő érte van, és azt csinál vele, amit akar. És most ez egyszer, mivel ha valami, ha egy pici dolog is, akár egy házasságban, akár egy gyermeknevelésben, akármiben, ha valami nem az Isten szerint van, az előbb-utóbb föl fogja fújni magát, és ki fog durranni, és véreset fog durranni. És lehet, hogy Amerika kizsákmányolása, Afrika kizsákmányolása, Ázsia kizsákmányolása, akárkinek a kizsákmányolása, 20, 50, 100, 500, 1000 évvel később durran, és most durran, mert követelik. Követelik vissza az arany, a gyémánt bányáikat. Követelik vissza, mindent követelnek vissza. Igazságos ez? Hát persze, hogy igazságos. De rajtunk követelik, európaiakon, így már nem igazságos. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljes örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ebben a helyzetben, hogy az egész világ, és még rengeteg mindent nem mondtam, hogy milyen helyzetben van a világ, természetesen. Ott van például az iszlám belső válság, amely 600 évvel fiatalabb, mint a kereszténység. Fogalma sincsen arról, hogy mit mondjon, mint társadalom. Nem tudja kezelni az embereket. Miért van az, hogy mindig valami kisebbség uralkodik a többségen? Vagy a síiták a szunnitákon, vagy fordítva. Miért van ez? Ott aztán igazán megkérdőjelezik az emberek azt, ez az arab tavasznak az egyik vonzata például, hogy valaki megkérdezi, hogy és miért a sejkek? És miért ők? És miért nem juttatnak az egész világnak belőle? És miért így élnek? Múltkor láttam Dubajról egy filmet. Hihetetlen ostobaság van ott. Egy barátom, aki arra járt, azt mondta, hogy úgy ment oda, hogy nagyon szeretett volna oda menni, de úgy jött vissza, hogy egyszerűen kifordult a gyomra, mert azt mondta magában, hogy ezt a pazarlást, ezt az értelmetlen pazarlást, ami ott van, az valami bődületes, de még kell, még több kell ebből a dologból. Olyan szerető a pénz az embernek, ami aztán kifosztja őt, és ott hagyja megalázottan, és kompromitált módon is. Ez válik ezzé. A mammon. A mammon. De jó, hogy az egyház helyzete egészen más. Milyen jó, hogy az egyház nincs válságban. Milyen jó, hogy az egyház tudja, hogy mire kapott mandátumot. Máté 28, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. De jó, hogy az egyházban nincs identitászavar. Az elmúlt héten voltam egy konferencián, az evangélikus teológián, egy házi konferenciát rendeztek, amelyben arról volt szó, kedves teológusok, figyeljünk, arról volt szó, hogy milyen egyháza jövő egyháza, és egyértelmű, de már így kommunikálták felénk, hogy nem a misszió egyháza, mert a misszió egyháza arról szól, hogy ti, nem itt mi, hanem ti ott kint, akik elkárhoztok, akik büdös disznók vagytok, akik mocskos életben és mocskos bűnökben fetrengetek, és mi. Ez most már tarthatatlan, mert Krisztus mindenkit szeret, ezért már csak az létezik, hogy mi. Tehát a missziónak nincs értelme. Na az, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én álltam, és ez már eleve. És Pál apostol is erről beszél, hogy vannak távoliak és vannak közeliek. Nem működik ez a dolog. Mint amikor egy amerikai iskolai buszsofőr már megelégszik azzal, vagy besokal attól, hogy a gyerekek állandóan verekednek, rasszistáskodnak a buszon, viszi az iskolába a fekete meg a fehér gyerekeket, és egyszer csak beletapos a fékbe, beleszól a mikrofonba, gyerekek, elég volt már ebből, nincsen olyan, hogy fekete és fehér. Mondjuk mindenki kék, jó? A világos kékek üljenek előre, a sötét kékek üljenek hátra. Tehát ez a világ megoldása, ez a bölcsesség, amire mi képesek vagyunk, hogy akkor így oldjuk meg a problémákat. Ah, de jó, hogy az egyház semmiféle válságban nincsen. De jó. Mi a megoldás? Mégiscsak. Már másodszor olvastam el az igét, és talán még egyszer harmadszor el fogom olvasni. Ha van vigasztalás Krisztusban, ha már átadtad az életed vezetését, mert rá tudtad bízni magadat az Istenre. Nem arról van itt szó, hogy mekkorákat tudsz imádkozni, meg hogy mennyire jársz Isten tiszteletre vasárnaponként, vagy misére. Nem erről van itt szó. Nem erről beszél az apostol. Hanem arról beszél, hogy teljes mértékben rá tudod-e magadat bízni az Istenre egzisztenciálisan, amit Jézus Máté 6.33-ban úgy mond, hogy de keressétek először az Isten országát és igazságát, és a többi ráadásul mind megadatik nektek. Előtte pedig pont a mammonról beszél, és arról, hogy hogyan adja el magát az ember, mert fél, mert félünk. És ezért jött Jézus Krisztus, hogy megváltson bennünket a félelemtől. Hogy kiváltson bennünket a sötétségből és a félelemből. Hogy rá tudjuk bízni magunkat az Istenre, mert persze azért nagyon komolyan kell elgondolkodni azon, hogy mi a megváltás, mi az örök élet, hogy milyen lesz a mennyország, meg ezek a dolgok. Persze hiszünk benne, és azért vannak képek, amiket Jézus előttünk fölvillant, és akkor ezeket elmondjuk. Persze, ezekben hiszünk. Ja, de az, hogy rábízzuk magunkat, azt nem. Azt nem. Mint a friss házasok, akik úgy jelentek meg a lelkészi hivatalba, hogy lelkész úr, most már készen vagyunk arra, hogy házasodjunk, ugyanis a leány szüleinek az ügyvédei és a fiú szüleinek az ügyvédei összeültek és megírták a mi házassági szerződésünket, és hogyha ezt mi aláírjuk, akkor boldog lesz a házas. Ugyanis fölkészülünk arra, hogy mi van, ha nem sikerül. Tehát lehet így kezdeni az életet, hogy mi van, ha nem sikerül? Ez hit, ez szeretet, ez bizalom. Nem is értik már ezeket a fogalmakat az emberek. És Jézus mit mondott? Menjetek és tanítsátok. Tanítsátok meg azt, hogy mégiscsak minden ellenére, sőt minden látszat ellenére, miről szól ez az élet? Hogyha valamiben ott van az Isten, akkor az működik. Amiben nincs ott az Isten, az csak látszólag él. De valójában haldoklik, és már meg is halt. Csak csili-vili módon haldoklik. Ha tehát van vigasztalás, ha megvigasztalódtatok, ha újjászülettetek Krisztusban, ha új életet kaptatok tőle, ha már a mennyország vízuma, mennyország útlevele ott van a ti zsebetekben, akkor legyetek szabadok arra, hogy szeressetek. Legyetek szabadok arra, hogy engedjétek el, mert Isten adni fog nektek helyébe. Isten adni fog nektek cserébe. Hát nem ez a hitünknek az egyik alapvető pillére? Persze, Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, bűneink bocsánata, új élet, ameddig itt a földön élünk, aztán majd úgyis meglátjuk, meg mit tudom én, persze, és azok ezekben hiszünk is, mi vagyunk a keresztények, de az, hogy a következő lépésemet esetleg előre elkérem, mert nem az, amikor már összekavartam minden trutyit az életemben, akkor hívom segítségül az Istent, ó, nagy átadott imádságokkal, és nagyon odaszánt könnyekkel, ó, Istenem, segíts meg, csak most segíts meg, egy árva büdös szót nem tanultam a német nyelvvizsgára, akkor most légy szíves, add meg azért nekem mégis, mert én mindig eljárok Isten tiszteletre karácsonykor. Hanem mikor kérdezzük meg, Uram, mit akarsz, mit teszem? Mit tegyek? Quo vadis domine? Hogy Szent Pétert idézzem. Legalábbis senki evic alapján. Ugyebár? Tehát, hogy mert ez a keresztény élet, hogy Krisztus lett az én Uram, ő körülötte forgok, már nem magam körül forgok, hanem ő körülötte forgok. És egy csomó válság, egy csomó probléma azért van a mi életünkben, mert valóban keresztényként is magunk körül forgunk az életünkben. Ha tehát van vigasztalás, ha van irgalom és könyörület, ti részesültetek ebben? Irgalomban és könyörületben? Megkaptátok az életeteket ajándékba Krisztustól? Nem azért, mert egészségesen és éppen szálltatok ki egy karambolos autóból, nem ezért, hanem átéltétek azt, hogy kegyelemből éltek. És ezt átélitek azóta, naponta meg tudjátok ezt küzdeni, hogy igen, most erősen és bátran ébredtem föl, és most az egész világ előttem van. De csak azért, mert dupla adag kavintont vettem be, vagy nem tudom én micsoda, de most és akkor sem bízom el magam, mert tudom, hogy kegyelemből van minden. Kegyelemből van minden. Bizony, koldusok vagyunk. Ezekkel a szavakkal halt meg Luther Márton. Bizony, koldusok vagyunk. Minden kegyelem. És nem csak akkor látjuk, amikor a halál révén vagyunk, és akkor fölöslegessé, sőt, vádlóvá lépnek elő azok a szerzeményeink, amiket szereztünk magunknak, hanem most is, amikor erősek és bátrak vagyunk, amikor házasságra készülünk, amikor gyermekvállalásra készülünk, amikor házat építünk, amikor rendelkezünk dolgok fölött az életünk, akkor is átéljük, hogy kegyelemből van. Mert ha nem, akkor elbízzuk magunkat, és akkor mindig hozzáteszünk valamit. Krisztus és valami. Mert elégedetlen az ember. Mert nem elégszik meg. A Pál apostol, amikor ül a börtönben, bár nem olyan szigorú házi őrözetben van, akkor is azt mondja, nem tudom, hogy mit ugyanebben a levélben. Nem tudom, mi fog történni velem. Lehet, hogy meghalok. Lehet, hogy életben maradok. Ha meghalok, az azért jó, mert már végre Krisztusnál leszek. Hogyha pedig életben maradok, az pedig azért jó, mert az meg miattatok van. Mindegy. Nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Mondja ezt. mert kárnak és szemétnek ítéltem mindent a Krisztusért. Én már kárnak és szemétnek ítéltem mindent, mondja Pál apostol. Nem tudnak tőle elvenni semmit. Nem tudnak. A mi egyházunkban most van püspökválasztás a déli egyházkerületben, a 4 püspök jelölt mutatkozott be, és valahol nem azt mondom, hogy a szegénységet hirdetni, de valahogy ezt a készséget, hogy mindent odaadni, lemondani a szolgálati autóról, tudom, bennem is olyan mocskos gondolatok és dolgok, és kapzsiság, meg nem tudom mi van ezzel kapcsolatban is. De ez a készség, hogy itt van, indulok és megyek, mert az Úr szól. És előtte beproblémásítunk mindig, mert komfort érzet. Sőt, még meg is mondjuk, hogy ezt a komfortos, kellemes életet az Isten ajándékozta nekünk, ugye? Mint egy feedback arra, hogy jól hiszünk. Nem ezt mondja nekünk az ige. Nem ezt mondja nekünk. Azt mondja itt aztán, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra törekedjünk. Amikor törekszik az ember, akkor az abban is benne van, abban szó, hogy összetörik. Összetörik a maga akarata, összetörik a maga bölcsessége, és föladja a másikért, a másik boldogságáért, a másik békességért, föladja, és ennek a készsége legyen meg bennetek, hogy az egyik a másikában érezze ezt a készséget. Sokat mondják manapság, miért van ennyi magatartás, zavaros gyermek. Nem éppen azért, mert a szülők valamilyen módon éreztetik a gyermekekkel, hogy fölösleges vagy. Mert türelmetlen vagyok veled. Az a jó, hogy én soha nem vagyok türelmetlen. És egyet akarni, amikor az ember összetörik ebben a helyzetében, és ugyanarra törekszik, a Krisztusra. A Krisztus akaratának megismerésére, arra a békességre, és azokra az eszközökre, amelyeket ő adott, hogy a problémáimat megoldjam. Miért? Azt gondoljuk, hogy Isten csak úgy, most, hogy megigazultunk és hitben járunk, mesztelenül és védtelenül taszít ki minket az életnek a küzdőterére. Hát az Efezus 6 nem arról szól, hogy fegyvereink vannak? Az imádság, az evangélium? De most nem erről szól az ige hirdetés, bár erről is lehetne beszélni. Hanem azt mondja nekünk az ige. És így summázza a gyakorlati életre mindazokat, amiket nagyívűen elmond, ha van vigasztalás, ha van ez, van az, van amaz. Ha ezeket hiszitek, akkor semmit ne tegyetek önzésből. Ez már elég konkrét. Azért nagyon szerethető Pál apostol, mert miközben mindent Krisztusból vezet le, és hatalmas, nagyívű gondolatokat mond, amelyek erősítenek, megvigasztalnak, bátorítanak, olyan pillanatokon belül bontja le a hétköznapi dolgokra, Pál apostol ezeket a dolgokat, hogy azonnal megtudod, hogy mi Krisztus akarata a te életedben. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez a világ válságban van. Olyan problémákkal szembesült, amiket nem tud megoldani, mert nem borult le a Teremtő előtt. Még nem is szembesült egy csomó problémával, amik majd ezek után jönnek. De mi a megoldás? Az egyetlen megoldás az, hogy a keresztények keresztények legyenek. Hogy kiábrázolódjon rajtunk Krisztus arca. Hogy Krisztusivá váljunk. Hogy a világ beletörölje a lábát az idióta keresztényekbe, de nem azért, mert még idiótábbak vagyunk, és levesszük a kereszteket a svéd templomok tetejéről, hanem azért, mert mert mi szabadok vagyunk szeretni. Mert csak ez az egyetlen útja annak. Ez a készség, ennek a megtapasztalása. Ahogyan én magam a saját fülemmel hallottam, egy arab, palesztin származású, most már keresztény embernek a bizonyságtételében, hogy az roppantotta össze a lelkét, amikor egy zsidó embertől, aki már Krisztusban volt, hallotta az evangéliumot, és utána ő mondta neki, hogy de hát én engem úgy neveltek, hogy téged gyűlölnöm kell. És akkor ő mondta tovább az evangéliumot neki, beszélgettek szeretetről, beszélgettek arról, hogy ki mit ért a szeretet alatt, és egyszerűen azt tapasztalta meg, hogy az ő istene Allah, az ő igazsága az az, hogy valamire rámondja, hogy ez így van, ez meg így van. És ez lehet egymásnak teljesen ellentmondó dolog. Allah nem következetes. Isten viszont magára vette a bűneink büntetését. Magára vette a saját igazságát. Nem rajtunk verte le, hanem magán. Nem mindegy, hogy valaki önellentmondásba keveredik, mint egy jó szülő, aki egyszer megengedi a fagyit, egyszer nem engedi meg a fagyit, mert ez Allah akarata, hanem a keresztben meghal értünk. Az iszlám is válságban van. És a globális problémák miatt ezt már mi is érezni fogjuk. Na mindegy, ez megint egy másik dolog. És utána jön. Ugye én Filippi 2:1-4-et olvastam föl, és ezután jön a Krisztus himnusz, amit Pál apostol is már egy mint meglévő himnuszt vett át. Így folytatódik. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Isten formájában van. És aztán a Krisztus himnusz. Ez a világ tehát, ahogyan Pál apostol is fogalmazza, sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Sóvárogva várja azt, hogy a keresztények keresztények legyenek. Legyünk azok egymással. Legyünk a családjainkban azok. Milyen csodálatos, hogy éppen a családot, egy szeretett közösséget adta nekünk Isten példának arra, ahol a legkönnyebb megélni az Isten országát. Mi pedig ezt tesszük a leginkább pokollá. Keresztények, éljétek meg a hiteteket. Éljétek meg a szereteteteket. Éljétek ezt meg. Ott gyakoroljátok. A családban. Aztán a gyülekezetben. Aztán a munkahelyen. Világítsatok. Én most ezen a héten minden helyen az Ézsaiás 60-ból mondtam az áldást, hogy fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Ez azért van, mert az evangélikus útmutató szerint ez a heti igénk. Valóban látszódjék meg, hogy megváltottak vagyunk. Hogy szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk a saját testünk ellenére tenni, de nem kinkeservesen, hanem örömmel. Olyat teszünk, amit magunktól nem tennénk. Ez a szabadítás. Ez Isten szeretetében való élet. Erre hívott el minket az Isten. Szóval, kedves testvérek, van vigasztalás Krisztusban. Van. Szeretetből fakadó figyelmeztetés. Van. Van közösség a lélekben. Van, mert megtapasztaltuk. Tudjuk, hogy így van. Van irgalom és van könyörület, mert mi is ebben részesültünk. Éljük meg azt, amit Krisztustól kaptunk. Ilyen egyszerű. És ilyen nehéz. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, nem véletlen, hogy az első század derekán Pál apostol ezeket a dolgokat Filippiben megírta. Mert már az a pici maroknyi gyülekezet, amelyről pedig azt is írta, hogy ez a szeretet gyülekezete, és csak őtőle fogadott el támogatást. mégis szeretetlenség, kivagyiság, versengés, személyválogatás volt ebben a gyülekezetben, ezért kellett neki ezeket a sorokat megírnia. Már az első generációban Krisztus után. Hát ilyen bénák, ilyen szerencsétlenek, ilyen tehetetlenek vagyunk, és ilyen hatalmas a bűn, és így röhög a markába a sátán. Krisztus, te megváltottál minket. Új életre hoztál elő minket. Add, hogy élhessük ezt az új életet a te világosságodban, a te szeretetedben, és amit ránk pazaroltál, azt mi is hadd pazaroljuk másokra, mert erre az életre így hívtál el bennünket. Add, hogy így tudjunk szolgálni egymásnak, a kicsike kis családunkban, aztán a nagy családunkban, a gyülekezetben, az egyházban, a munkahelyünkön. Hadd rogyodjon át a te dicsőséged rajtunk. Húzd ki minket a válságból. Kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Egyedül kíván,
nekem csak téged áll. A lelkem csak téged
áll. A Biblia azt mondja, hogy van két út. Úgy fejezi ki, hogy van egy keskeny út, meg van egy széles út. Van egy krisztusi út, vagy van egy ördögi út. Ugye ezt jól értsük, talán úgy is föl tudjuk fogni, hogy van az az út, amin olyan emberek járnak, akik a másik embert mindig létrának nézik. Azért köt vele üzletet, azért beszél vele, azért tesz érte valami jót, bármit is azért tesz, hogy azzal ő előre jusson. Vagyis mindig valahogy a másik fölé kerüljön. És valahogy erről hallottunk, hogy ez a világ problémája. Aki ezen az úton jár, az mindenféle globális válságot okoz, meg bűnválságot okoz, meg káoszt okoz. És azt mondja a Biblia, hogy ott van a másik út, a Krisztus útja, a keskeny út, az nem egy ilyen létra. Krisztus inkább lépcső volt. Megengedte, hogy rajta járjanak az emberek, és egészen amennyik föl lehet jutni Krisztuson keresztül. Egy teljesen más út. Egy teljesen más világ. Ima héten vagyunk, és most van lehetőségünk arra, hogy imádkozzunk magunkért személyesen is. Tegyük le ezt a létra mentalitást, ha bennünk van, és azt a krisztusi mentalitást vegyük föl, ami arról szól, hogy rajtam keresztül, a szavaimon keresztül, az életemen keresztül, a tetteimen keresztül valakik áldást nyerhetnek, valakik előre juthatnak, és egészen a mennybe juthatnak. Van néhány testvérem, aki vezet bennünket imádságban. Megkérlek benneteket, hogy legyetek kedvesek idejönni. Imádkozni fogunk. Ők hangosan, mi magunkban imádkozhatunk. És amennyiben olyan dolgokról halljuk az imádságot, amire rezdül a szívünk, akkor ma is mi is imádkozzunk együtt velük. Illetve közben magunkért imádkozhatunk. Isten tisztítsa meg a szívünket, lelkünket, hogy tudjunk áldást lenni egymásnak is, meg ennek a világnak.
Istenünk, hálát adunk a családokért. Köszönjük azt, hogy te alkottad, te teremtetted ezt az intézményt, és hogy bármit is halljunk, bármi is történik a világban, ami pont ellene hat a családok egységének, te abban eled örömet, hogyha ha mi családokban vagyunk. Kérlek, Istenem, hogy védjél meg minket, védd meg a családokat a támadásoktól. Kérlek, Atyám, hogy védd meg a gyermekeinket, a gyermekeket attól, ami éri őket a világban, az iskolákban, a barátságokban, a tévében, az internetből, ami jön. Kérlek, Atyánk, hogy áld meg azokat a gyermekeket, azokat a családokat, akik itt Budaörsön vannak, és tudjon minél több család téged a középpontba tenni és téged követni. Amen.
Hatalmas Istenem, köszönöm, hogy kedves neked az, amikor felekezeti korlátokon átlépve vagyunk együtt, és így jövünk eléd. Köszönöm, hogy erő és hatalom van ilyenkor az imádságunkban, még sokkal inkább. Kérlek, Uram, hogy légy segítségül azoknak, akik háború sújtotta és éhénység sújtotta területeken élnek. Áld meg őket, hatalmas Istenem, légy segítségük, és küldj nekik segítséget, természetfeletti segítséget is, emberi segítséget is. Te látod a sorsokat egyen-egyenként. Te küldj gyógyulást, akinek arra van szüksége, hitet, biztatást, bátorságot, ott, ahol a félelem szorítja a szíveket. És kérlek, hogy adj nekünk erőt és kitartást, attól, hogy hálásak legyünk neked azért, hogy biztonságban élhetünk. És ebben a biztonságban vezesd a szívünket, hogy imádkozni tudjunk azokért, nem csak most ebben a percben, hanem máskor is, akik bajban vannak, akik éheznek, akik sebesültként, orvosi ellátás nélkül szenvednek, akik elvesztették hozzátartozóikat, akiknek nem csak a fedél hiányzik a fejük fölül, hanem az egész városuk, romba dőlt, ahol káoszban élnek. Hatalmas Istenem, küld segítséget Jézus nevében. Amen.
Uram, hálát adok neked én is, hogy jöhetünk eléd imádságban, és nagyon sokszor nem is érezzük át, hogy ez milyen hatalmas dolog, hogy a mindenható Isten elé jöhetünk, és imádkozhatunk, és kérhetünk tőled dolgokat, vagy kifejezhetjük a mi hálánkat. Uram, így hozom eléd most ezt a várost. Istenem, te látod ennek a lakóit, Uram, azt a jólétet, amiben most lehetünk, Istenem, ami példátlan a történelmi időkhöz képest. És Uram, te látod a népedet. Uram, bárhonnan is jöttünk, bármelyik közösségből, Istenem, te látsz bennünket. Uram, arra kérlek téged, hogy te szentelj meg bennünket. Te add, Uram, hogy úgy tudjuk számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Uram, add nekünk azt kérlek, hogy tudjunk téged képviselni. Istenem, te látod azt, hogy milyen értékek vannak, Uram, ebben az életben, ebben a világban, Uram, amik kiveszőben vannak, Uram, de a fényed képes ezeket visszahozni, Uram, rajtunk keresztül. Add, hogy tudjuk visszatükrözni, Istenem, a te fényedet. Uram, és tudjuk képviselni mindazt a jót, Uram, amit te belehoztál, Uram, ebbe a világba. Uram, így kérlek téged, hogy segíts nekünk, Uram, hogy hadd legyünk szeretetteljesek, Istenem, egymás felé, mások felé, hadd legyünk önzetlenek, hadd legyünk hűségesek. Uram, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy te dolgozol, munkálkodsz az életünkben. Istenem, így kérlek téged, hogy áld meg bennünket, Uram, a baráti kapcsolatainkban, a házasságainkban, a munkánkban, Istenem. Hadd legyünk mindenhol, Uram, a te fényed, a te sód, Uram, jó illatod, Istenem. Így kérlek, hogy te áld meg a te népedet, mindazokat a gyülekezeteket, Uram, templomokat, egyházakat, Istenem, akik itt vannak ebben a városban. Istenem, te áld meg a te népedet Jézus nevében. Amen.
És kérem, hogy valamennyien álljunk föl, és mondjuk együtt el az Úrtól tanult imádságot, mondjuk ezt azzal a hittel, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És mondjuk el még azt az ősi apostoli hitvallást, ami összeköt bennünket. Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnap feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem, hogy maradjunk állva, és a lelkészek egy záró áldást fognak mondani, és majd az áldás után foglaljunk helyet, és János atya szeretne majd egy meghívást átadni nekünk az áldás után.
Thank you. és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr arcát felé, és adjon néked békességet.
Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő legyen kedves mindnyájatokkal. Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik. Menjetek el imád a békességgel, Isten kegyelme, veletek van.
Kérem, hogy foglaljunk helyet.
Egy kicsit meglepődött a kedves Istvánnak a megjegyzése, hogy én akarok külön szólni. Igazából egyetlen mondatot szerettem volna az áldás után elmondani, mégpedig az, hogy holnap lesz, amint köztudott, befejező Budaörsön az ökumenikus imádságos találkozásainknak, és a katolikus egyházközség lesz, aki fogadja ezt a utolsó napot, illetve hát a templomba együtt imádkozunk. A Szent Mise közös imádságunk után pedig kedves mindnyájukat, akik itt együtt vannak, reméljük hónap még mások is jönnek, kapcsolódnak a csapathoz. A Mindszenty Katolikus Iskolánkban lesz a szerényebb agapé, ahova mindenkit szeretettel várunk. Jó ízzel adjuk, és imádságos szeretettel szeretnénk közvetíteni, mint egy az Isten tiszteletnek a folytatása lenne azért az, hogy közös asztal az is, hogy valahogy szívesen adjuk a kedves híveimet, különösen az asszonyokat szólította meg a vasárnapi hirdetésben, hogy hát azért az ünnepi asztalt vagy a közös asztalt gazdagítsák az ő hozományukkal. Remélem, hogy sok jó ízű dolog oda kerül, és kár volna azt megengedni, hogy az meg megszáradjon, úgyhogy segítsenek abban, hogy együtt legyünk a közös imádság után. Szeretettel hívok mindenkit, és örömmel látom majd viszont azokat az arcokat, akikkel most is találkozhattam. Isten áldjon meg ezentúl is bennünket.
Köszönjük szépen a meghívást. Hát ez a szerény agapé nagyon sokszor 10 féle szendvics és 30 féle süteményt jelent. Úgyhogy előre is köszönjük szépen. Tehát holnap este 6 órakor a Római Katolikus Templomban találkozhatunk. Köszönjük mindazoknak, akik ma este itt voltatok. Isten áldjon mindenkit. Jó pihenést, jó éjszakát kívánunk. A lelkésztársaimmal kimegyünk ide az ajtóba, és majd, ahogy elbúcsúzunk egymással, mindenkivel kezet foghatunk.